Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Látszik-e, hogy hogy fog eldőlni a belső fegyverek kérdése az Egyesült Államokban? Megint volt egy nagyon súlyos eset.
Nehéz európai fejlen megérteni azt, hogy miért ragaszkodnak az amerikaiak ennyire azokhoz a fegyverekhez, amikkel most is rendelkeznek, és egy 330 milliós országban 300 millió fegyver van a háztartásokban, ami egy elképesztően magas szám. A fegyvertartás szigorítása egy örökzöld téma, és attól tartok, hogy ebben nem igazán lesz előrelépés a közeljövőben sem. Visszatérve a beszélgetés első feléhez és a félidős választásokhoz, nagyon-nagyon óvatosan kell mindenkinek bánnia a fegyvertartásnak a kérdésével. Ez néhány partvidéki liberális nagyvároson kívül abszolút egy elfogadott dolog, hogy az emberek fegyverrel járnak, és megvédik magukat, ha kell.
Ez de általában kell, mert ugye mi úgy szoktunk hozzá az életünkhöz a városban, hogy nem érzem igazán hiányát, hogy legyen nálam egy pisztoly.
Az én személyes véleményem az, hogy nem kell, de ha amerikaiakat kérdezünk meg erről, nekik azért más az álláspontjuk. Nyilván ez adódik az ő sajátos történelmükből, a vadnyugat mítoszból, a második alkotmány kiegészítésből, illetve az egész fegyverekkel kapcsolatos mitológiából, a hadsereggel kapcsolatos elképesztő társadalmi presztízsből, ami Európában nem feltétlenül van meg mindenhol. Tehát a fegyverekhez másképp viszonyulnak az amerikai állampolgárok, és Európából ezért is nehéz érteni, hogy ez egy orbitális marhasság, hogy mindenki gépkarabéllyal akar járni az utcán, mert semmi értelme, de az amerikaiaknak ezt nem tudjuk elmagyarázni, mert ők nem így vannak szocializálva. Tehát az, hogy az AR-15-ös az egy jó dolog, ami az M16-osnak, ez az M4-esnek a vietnámi háború óta ismert amerikai hadseregben rendszeresített gépkarabélynek a civil változata. Tehát, hogy ezt boltban lehessen kapni, az európai ésszel, ez egy elképesztő őrültség.
De mennyire veszélyes ez valójában? Tudom természetesen, hogy amikor megölnek egy iskolában sok gyereket, az egy tragédia, és ebből csak az a válasz következhet, hogy rettenetesen veszélyes. De Amerika hatalmas ország. Sok ilyen eset van? Egy is sok, ezt is tudom.
Ha megnézzük a statisztikákat, akkor az látszik, hogy nyilván miután sok fegyver van az embereknél, ezért az Egyesült Államokban a legmagasabb a lőfegyver általi haláloknak a száma. Ha jól emlékszem, évi 30 ezer körül halnak meg különféle fegyverek által. Ennek egyébként a kétharmada öngyilkosság. És az összes többi, ami még mindig ugye 10 000 eset, vagy 10 000 haláleset, a valami más. Maffia leszámolás, iskolai lövöldözés, család, elfajuló családi vita, hasonló dolgok. 10 000 fő is elképesztően sok és értelmetlen haláleset, de az embereknek többsége öngyilkos lesz a saját fegyverével, és nem túl meglepő módon minél északabbi tagállamba megyünk, annál magasabb ezeknek a haláleseteknek a száma, tehát Alaszkában van a legtöbb ember, aki fejbe lövi magát a saját fegyverével.
Mert ott hát a legrosszabb a klíma, vagy ott a legtöbb a fegyver?
Mind a kettő. Tehát nyilván Alaszkában azért még vannak medvék, tehát az ember elmegy sétálni, akkor szükség lehet valamiféle eszközre, amivel távol lehet őket tartani. Másrészt pedig azért a gazdasági helyzet, a sötétség és ezek a dolgok, amik ugye azért az európai északi országokra is jellemzőek, tehát nem véletlenül Svédországban állami monopólium az alkohol. Tehát ezek a dolgok azért ott is megvannak.
Az Egyesült Államok gazdasági helyzete az egyébként most milyen? A beszélgetésünk elején már utalt arra, hogy nem olyan rossz, mint amilyen rossznak szokás azt mondani. Jó lehet, ez egy relatív dolog, hogy az Egyesült Államokban rossz a gazdasági helyzet.
Mióta sikerült kilábalni a 2008-as világválságból, azóta elég szépen teljesítenek az amerikai gazdaságnak a szereplői, tehát a munkanélküliség az szinte rekord alacsony, ha jól emlékszem, 3,5% körül lehet, bár most nem emlékszem a pontos számra. A gazdasági növekedés az utóbbi negyed években tartósan 2-3% közötti. Tehát Trump egy nagyon jó állapotban lévő gazdaságot vett át Barack Obamától, és részben a Fednek az intézkedései, részben pedig az adócsökkentési csomag, amit most az év végén sikerült elfogadni, abba az irányba mutatnak, hogy esetleg ez a növekedés még egy darabig kitartott. Tehát a tőzsdeindexek nagyon régóta nem voltak ilyen magasan, mint most. Aztán tegnap előtt még igaz is lett volna, hogy azóta a vámokkal kapcsolatos bejelentés aztán egy kicsit változtatott, de alapvetően jó paszban van az amerikai gazdaság, és az adócsökkentéssel Trump azt próbálja meg elérni, hogy ezt az emberek is jobban tudják érzékelni. Nyilván a társadalmon belüli nem is megosztottság, de egyenlőtlenségek folyamatosan nőnek. Tehát a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek, a szegényebbek pedig egyre nehezebben tudnak a saját helyzetükön változtatni. Nem véletlen, hogy Trump egy ilyen lázadó, establishment ellenes üzenettel tudott bekerülni a Fehérházba 2016-ban, mert ő pontosan azokat az embereket szólította meg, akik ebből az egyébként nagyon masszív gazdasági növekedésből nem, vagy csak kisebb mértékben tudtak részesedni.
De mikortól érzi meg egy gazdasági növekedésből kevésbé részesülő ember, hogy ez így nem jó? Mert amíg az ember helyzete valamelyest javul, addig nem kész arra gondolni, hogy neki rossz.
A probléma egyik lényege, vagy hát az egyik oka az lehet, hogy a gazdasági növekedés az nem egyenlően jelentkezik az egész országban. Tehát ha mondjuk most nagy és világszinte jelentős amerikai cégeket kellene mondani, akkor az Apple jönne, a Google jönne, a Facebook jönne, és az összes ilyen startup, mint az Uber, meg az Airbnb és a többiek. Elnézést, ha túl sok reklámot mondtam volna. De mondjuk kevésbé gondolunk a Fordra, meg a US Steelre, meg az Alcoára, meg a Boeingnek mondjuk jól megy, de mondjuk a General Motorsra, amit néhány évvel tényleg a csőd széléről kellett visszarángatni kormányzati segítséggel, tehát folyamatosan átalakul az amerikai gazdaság is, és alapvetően a parti vidékeken jobb a helyzet. Illetve hát részben Texasban az energiaszektornak a nagyon jó teljesítménye miatt, de az úgynevezett középső Amerikában, tehát a republikánus bázisnál, Nebraska, Dél-Dakota, Idaho, Montana, hasonló helyeken, West Virginia, tehát ezeken a helyeken ez a felrendülés nem érzékelhető. Hiszen ott azt látják az emberek, hogy bezárnak a szénbányák, tönkre mennek az acélművek, elköltözik a Ford gyár Mexikóba, tehát hogy aránytalanul negatívabban jelentkeznek ezen a területen a gazdasági szerkezetváltozásnak a tünetei, míg mondjuk a liberális Kaliforniában, a Szilícium-völgyben pedig tényleg egy nagyon multikulti, bevándorló párti, melegeket elfogadó közeg alakul ki, és ez is növeli a társadalmi és politikai szakadékot a két politikai tábor, a demokraták és a republikánusok között. Tehát az, hogy ennyire polarizált az amerikai politika, annak vannak ilyen gazdasági, az eltérő gazdasági fejlettségre visszavezethető strukturális okai is.
De hogy képzelik egyébként az ország egy szintre hozását? A partvidékek lehúzásával, vagy a középső területek felemelésével? Nyilván nem nagyon lehet West Virginiában Silicon völgyet csinálni, mert nem ott van.
Sajnos nem, de próbálkoznak vele. Azért az amerikai szövetségi kormányzat ebből a szempontból nem úgy működik, mint egy európai országnak a kormánya, hogy az egyenlőségnek a megteremtését fontosnak tartják. Ugye az amerikaiak továbbra is a szabad versenyben hisznek, és azért az az álláspont, hogy aki nem tudom a pontosan idézni az eredetét, de hogy mindenki annyit él, amennyie van, az ott azért meghatározó. Tehát az, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellen, ami szintén egy ilyen európai észre felfoghatatlan dolog, hogy miért nem akarják, hogy az emberek, hogy ingyen mehessenek kórházba, és az állam gondoskodjon róluk, van egy ilyen nagyon jelentős ellenzői tábor, ami egyrészt azt mondja, hogy ez az én személyes szabadságom, hogy eldöntsem, hogy büszkén akarok meghalni az otthonomban, vagy kifizetem az $10,000 kórházi számlámat, mert ez az én személyes szabadságom, az én felelősségemnek a része, és ezt a kormány ne vegye el tőlem.
Én dolgom, ne szóljon bele senki.
Így van. És egyébként a fegyvertartásra is részben ez vonatkozik, hogy ez az én döntésem, ne szóljon bele senki. Tehát a személyi szabadságoknak a mítosza, a jelentősége sokkal nagyobb az Egyesült Államokban, mint Európában, ahol alapvetően egy ilyen gondoskodó jóléti államban nőttünk fel, ahol ha valami nem megy, majd az állam megoldja helyettem. És igazából ez is akadályozza meg azt, hogy hasonló döntések szülessenek szövetségi kormányzati szinten, mondjuk Kaliforniából elvonunk valamennyi pénzt és odaadjuk Oklahomának, mert erre egyrészt nincsen lehetőség, hiszen a szövetségi államoknak azért elég nagy autonómiájuk van abban, hogy az adóbevételeiket hogyan használják fel. Másrészt pedig nem fontos egyszerűen politikailag az, hogy az egyenlőséget megteremtsék. Bernie Sanders ment ezzel a kampányigérettel 2016-ban, egész sokáig el is jutott, de azért a Fehérház közelébe ő sem került.
Vissza Európába. Magyarország az 5. visegrádi elnökségét adja. Az elnökségi, igen terjedelmes program szerint rendkívül fontos ügyek igénylik majd a visegrádi országok közötti együttműködést, ilyen például a Brexit valamilyen módon történő levezénylése. Egyet akarunk, ez az elnökségi programból kiderül, de mit pontosan?
Négy prioritás van, ha jól emlékszem, és azért alapvetően a gazdasági dimenzió dominál. Tehát mondjuk a digitális Visegrád programpont, ami arról szól, hogy az EU közös digitális közös piacát kiépítsük, és egy nagyobb piacon dolgozhassanak a magyar cégek is, az nyilvánvalóan mindenkinek érdek, a szlovákoknak is, a lengyeleknek is, a cseheknek is. Tehát ebből a szempontból a gazdasági dimenzió az szerintem meghatározó. És nyilván vannak olyan kérdések, amik inkább politikai jellegűek, mondjuk a Brexitnek a menedzselése, ahol azért az látszik, hogy a V4-es pozíció illeszkedik mondjuk a közös európai pozícióba. És tehát a Brexit kapcsán egy nagyon erős európai egységet látunk az EU27-nek a részéről, abból a szempontból, hogy igenis a britektől mindent ki kell sajtolni, amit lehet. A problémát ezt jelenti, hogy a britek nem igazán tudják, hogy ők mit szeretnének, tehát alkudozásra sem nagyon képesek, bár tudom, hogy Boris Johnson éppen itt van ma Budapesten, tehát hogy lehet, hogy egy kicsit közelebb jutunk ezen a fronton ahhoz, hogy mi várhat a jövőben, de ahogy a britekkel beszélgetünk, találkozunk velük konferenciákon, rendezvényekre jönnek, olvassuk, amiket írnak, nincsen egy olyan kikristályosodott álláspont, hogy hogyan képzeli el a brit kormány a 2019 utáni kapcsolatot az Európai Unióval, és amíg ők ezt nem találják ki, addig mi nem tudunk előrelépni, hiszen nincsen tárgyalási alapunk.
Jó, de ez most azt tehát ez az nem egy jó dolog, hogyha a partner nem igazán tudja, hogy mit akar, mert akkor könnyebb a mi akaratunkat valamilyen módon rákényszeríteni, vagy rávezetni arra, hogy ő is ezt akarja, ez nem ilyen egyszerű?
Azért nem egyszerű ennyire, mert egyrészt az EU álláspontja viszonylag világos. Tehát az, hogy a közös piachoz hogyan lehet hozzáférni, milyen feltételek mellett, az nyilván kapcsolódik a négy szabadságoknak az elfogadása.
Ebből nem engednek.
Ebből az EU nem enged, tehát hogy vannak csomagok, amiket választani lehet. A britek viszont ezekből a csomagokból önkényesen válogatják össze az elemeket, és ezt az EU nem hagyja nekik. És nyilván ennek két oka van, az egyik politikai, hogy a bizottság, illetve Michel Barnier az EU főtárgyalója nem mutathat gyengeséget, hiszen akkor az 27 maradó tagállam azonnal szétszaladna, és mindenki elkezdene a britekkel külön alkudozni, és ezt nyilván senki nem szeretné. A másik pedig a briteknek a problémája, ha lehet így mondani, hogy azt eldöntötték, hogy kilépnek, de hogy mi lesz másnap, arról fogalmuk sincs. Még most sem, hogy ugye 16-ban volt a népszavazás, eltelt másfél év, és ott tartunk, hogy decemberben az európai az állam és kormányfői csúcs találkozó elfogadta az előrehaladási jelentést, de leginkább csak azért fogadták el, hogy azt elmondhassuk, hogy igen, van előrelépés. De lehet látni, hogy az állampolgárok jogainak a területén ott viszonylag egyetértés van, az északír határnak a kérdése, tehát hogy ez egy kemény határ lesz, egy puha határ lesz, mi lesz a szabadkereskedelem, mert ez továbbra is rendezetten, és ebből a szempontból a demokratikus unionista párt, ami kívülről támogatja Theresa May-t Westminsterben, és egyébként nagyon benne van ebben az Írország-Észak-Írország konfliktusban, nagyjából egy abszolút zsarolási pozícióban van bármilyen megállapodás esetében, amit a britek az EU-val szeretnének elérni, illetve hát ott van a pénznek a kérdése is, hogy a britek mennyit fognak befizetni az unió költségvetésében, amiről ugye Theresa May azt mondta, hogy megegyeztünk pénteken, majd vasárnap David Davis azt, ez ugye tavaly történt, még emlékszem novemberben, tehát Theresa May és Jean-Claude Juncker péntek reggel 7-kor bejelentette sajtótájékoztatót, hogy mindenről megállapodtunk, majd David Davis Brexit miniszter vasárnap reggel egy rádió műsorban azt mondta, hogy hát mégsem. Tehát így azért kicsit nehéz tárgyalni.
Valóban nem lehet külön-külön tárgyalni a britekkel az uniós tagállamoknak, hát nem a bilaterális kapcsolatok idejét éljük?
Az a helyzet, hogy az EU egy gazdasági egység, tehát a szabadkereskedelemről, illetve a kereskedelmi kapcsolatokról, ami nyilván a legfontosabb ebben a kérdésben, az EU állapodik meg harmadik felekkel, és nem a tagállamok. Tehát itt nincsen mozgástér. A szabadságjogok kapcsán ugyanez a helyzet, és az EU27 szempontjából egy nagyon erős politikai akarat van mindenki részéről arra, hogy egységesen tárgyaljunk a britekkel. Nyilván ennek vannak olyanokai is, hogyha az 1,2 milliós Észtország kezd el tárgyalni a britekkel arról, hogy akkor hogyan kereskedjenek a Brexit után, az ezért kicsit más, mint hogyha az 500 milliós Európai Unió ül le tárgyalni a 60 milliós Nagy-Britanniával arról, hogy akkor mi legyen a Brexit utáni másnapon.
A magyar elnökség prioritásai között van az unió jövőjéről szóló vita folytatása is, beleértve a szociális dimenziót, és itt nem felejtik el hozzátenni, hogy ezt a kérdést versenyképességi szempontból kell nézni. Ez mit jelent?
Ez a pénzről szól alapvetően, és arról, hogy a közép-kelet-európai országoknak a versenyképessége az elsősorban a vállalkozásbarát adórendszeren, a befektetőbarát adórendszeren és az alacsony béreken nyugszik. Tehát a Romániának az a versenyelője Franciaországgal szemben, hogy harmad annyiért összeszerelik a Renault-kat a Pitesti gyárban, mint mondjuk Clermont-Ferrandban, vagy Isten tudja, hol van Renault gyár Franciaországban. Ez a versenyelőny. Hogyha ezt kiegyenlítjük, akkor a közép-európai ország versenyelője megszűnik. Ugye a kiküldetés irányelv, ami arról szól, hogy minden országban a helyi legalább a helyi minimálbért kell fizetni a bárhonnan érkező uniós munkavállalóknak, az részben erről szól, mert nyilván a nyugati tagállamok kicsit megijedtek attól, hogy mondjuk jönnek a román kamion sofőrök, akik negyed annyira dolgoznak, mint a franciák, és akkor nem lesz szükség francia sofőrökre a továbbiakban, mert a románok kiszorítják őket, amit valószínűleg a francia szakszervezetek annyira nem szeretnének, és a francia szakszervezetek szavaznak a francia választásokon, tehát a francia elnöknek sincsen más választása, mint a román kamion sofőröket kiszorítani Franciaországból. Tehát ennek van egy ilyen dimenziója. Illetve hát nyilván van egy olyan dimenziója is, hogy ha a Macronnak azok a tervei, hogy itt közös uniós pénzügyminisztérium, meg ugye központi bank már van, de egy erősebb központi bank létrejön, ami mondjuk azt is jelenteni, hogy bizonyos adókat közösségi szinten állapítanak meg, akkor mondjuk nem lehetne azzal versenyezni más uniós tagállamokkal, hogy hol mennyi a vállalati nyereségadó, illetve mennyibe kerül befektetni, mennyibe kerül fenntartani egy munkahelyet. Ebből a szempontból a közép-európai országoknak most van egy versenyelője, amit nyilván meg akarunk őrizni.
Ha a bér, annak az alacsonysága a versenyelőny egyik összetevője, akkor elméletileg elképzelhető bármilyen módon egy európai uniós bérunió?
Azért nehéz válaszolni a kérdésem, hogy a belpolitikai kampánynak az egyik fontos
kérdés. Azért kérdeztem, hogy elméletileg, tehát gazdaságilag megengedheti-e bárki magának?
Én ezt az alapjövedelemmel egy dobozba teszem a fejemben a lehetőségben, de ez egy nagyon szép utópia, ami sose fog megvalósulni. Tehát amíg az Európai Uniós tagállamok fejlettségi szintjében olyan elképesztő különbségek vannak, mint most, hogy Bulgária a legfejlettebb uniós tagállamnak a fejlettségnek talán 23%-án áll, vagy tényleg nagyon alacsonyan, addig szerintem ez nem reális.
Az Európai Unió 2020 utáni több éves pénzügyi keretéről, a kohéziós politikáról, meg a közös agrárpolitikáról szóló tárgyalásokba való beleállás is a magyar elnökség egyik prioritása. Pontosan. Itt mit akarunk elérni? Közös agrárpolitika a legnagyobb költségvetés.
Igen, amit egyébként a franciák miatt tartom fent, teszem hozzá.
Tehát, a francia parasztok miatt.
Így van.
Mert ők meg tudják buktatni a kormányokat.
Így van, tehát amikor elmennek a Champs-Élysées-re és kiöntik a tejet, akkor azt még itthon is bekerül a hírekbe, pedig azért az minket korlátozottan érint.
Vagy szétverik a gyorséttermet.
Igen, arra is volt, és utána bekerülnek az Európai Parlamentbe, mert ez is elfordul. Tehát ebből a szempontból azért ezek a nagy rendszerek, ezekben a nagy rendszerekben komoly reformok nem lesznek. Túl sok a stakeholder, túl sok az érdekelt, és a nyugati tagállamok sem feltétlenül érdekeltek abban, hogy mondjuk a közös agrárpolitikában, ami valóban az EU közös költségvetésének a legnagyobb tétele, komoly változások legyenek. A többi területen, mondjuk a strukturális alapokban, más közösségi forrásoknál azért lehet trükközni, lehet nyomást gyakorolni. Ugye látjuk azt, hogy bizonyos nyugati tagállamok szeretnék más kérdésekkel összekötni a finanszírozási kérdéseket, szolidaritás, egyebek. És ebből a szempontból azért az uniós szerződések azok irányadóak. Tehát a strukturális támogatás nem ahhoz van kötve, hogy ki hány szíriai egysebészt fogad be, hanem az van kötve, hogy az adott Európai Uniós régió az uniós fejlettségi szintnek hány százalékán áll.
És ez gazdasági mérőszám.
Ezt viszonylag egyszerű meghatározni, és ez nem egy szubjektív értékválasztásnak a kérdése, és nem is arról szól, hogy ki milyen színű kormánynak vagy pártnak a tagja. Van erre egy uniós módszertan, ezt kell alkalmazni.
Migrációval, határvédelemmel kapcsolatban mit tud tenni a visegrádi négyek, amikor a legnagyobb haderők azért nem nálunk vannak, és nem is tengereink, sem a mi partjainkat mossák. Úgyhogy a lengyeleket, igen.
A lengyeleket igen, de számukra a migráció most egy elég érdekes téma, főleg úgy, hogy a nyugatra költözött munkaerőt Ukrajnából pótolják. De alapvetően ez egy olyan téma, amiben egy nagyon pro-európai álláspontot tudnak a visegrádi ország is képviselni. Tehát az, hogy közös védelempolitika, közös határvédelem, tehát hogy a szuverenitásnak egy ilyen jelentős részéről lemondunk az Európai Unió számára, azért mert így hatékonyabb megoldásokat sikerül létrehozni. Azért az kicsit kilóg abból a mainstream nyugat-európai narratívába, hogy ezek a kelet-európai országok csak bajkeverők, és mindent elleneznek, ami európai. Most akarjuk beadni a hadseregünket a közösbe. vagy hatékonyabban tudjuk megvédeni Európát, tehát ez abszolút szembe megy mindazzal, amit rólunk terjesztenek. Nyilván a migráció kérdésében van egy sajátos közép-európai álláspont, sajátos abból a szempontból, mondjuk, hogy a német, a svéd, a francia megközelítéssel nem feltétlenül egyezik, legalábbis ami a kormányzatokat illeti, hiszen a lakosságokat érintő közvéleménykutatásokban, azokban a felmérésekben, amiket az emberekkel és nem az elitekkel végeznek, azért az látszik, hogy a bevándorlással kapcsolatos attitűdök elég komolyan változnak Nyugat-Európában is, és egyre hasonlóbbá válnak ahhoz, amit Közép-Európában is látunk. Tehát a nyugati társadalmak is bármennyire nyitottak voltak 10 vagy 5 évvel ezelőtt, azért az utóbbi évek tapasztalatai alapján inkább bezárkóznak, inkább gyanakvóbbá válnak, inkább összekötik a bevándorlás és a terrorizmus kérdését, és nyilván ez azt is jelenti, hogy idővel ezt majd a nyugat-európai kormányoknak is le kell követni, legalábbis ha szeretnének hatalma maradni.
Ezt csak ki kell várni? Hát évek kérdése lehet még. És az alatt még emberek fognak jönni, és emberek fognak meghalni a vízen.
Emberek biztos fognak jönni, tehát a migráció ebből a szempontból velünk fog maradni a jövőben is. A kérdés az, hogy hogyan sikerül ezt ellenőrzés alá vonni. Én úgy gondolom, hogy az nem megoldás, hogy becsukjuk a szemünket és várjuk, hogy a dolog magától megoldódjon, mert nem fog.
És az, hogy becsukjuk a határokat?
A határok lezárása szerintem biztonsági szempontból kívánatos, viszont az átjárhatóságot más módon is meg lehet teremteni. Tehát, hogyha Németországnak arra van szüksége, hogy az előregedő társadalomból kieső munkaerőt külföldről pótolják. Ennek nincsen különösebb akadály, ezt az 50-es években is megcsinálták, ez volt a vendégmunkás program. Jöttek emberek, akikről pontosan tudták, hogy kik, elmentek a német konzulátusra, vendégmunkás státuszt igényeltek, bevándorlási engedélyt kaptak, megnézték, hogy kik ők, honnan jönnek, mit csinálnak. Ez határozott időre szólt, tehát hogyha nem volt már szükség a munkájukra, akkor haza kellett menniük, és nagyon sokan boldogan haza is mentek, és házakat építettek, vállalkoztak abból a pénzből, amit Németországban megkerestek. Ugye itt a probléma az, hogy az emberek ellenőrizetlen áramlása szükségtelen biztonsági kockázatot jelent. Tehát, hogyha valahogy ezt struktúrálni lehetne, tehát lehetne látni azt, hogy ki jön és miért, mennyi időre marad, hova megy, mit csinál, az nyilván segíteni azt, hogy ellenőrzés alatt lehessen ezt az egész jelenséget tartani.
Tehát van ehhez erő? Van ehhez szervezet? Amelyik, és egyáltalán ha van, akkor milyen területen fog működni? Mert amikor már itt vannak a határokon, a táborokban, az már késő.
Az valóban késő, és nem véletlenül mondja a magyar kormány is, és egyre több európai kormány is, hogy ezeket a kérdéseket nem Európa határain kell kezelni, hanem azokban az országban, annak ezek az emberek elindulnak.
De azok nem a mi területeink, ott nem operálhatunk haderővel.
Azért a franciák megpróbálták párszor.
A franciák a világon mindenütt megpróbálták már.
Igen, és általában nem szokott jól sikerülni. De ez nem csak a haderőről szól, ez arról is szól, hogy mondjuk befektetünk olyan országokba, munkahelyeket teremtünk olyan országokba, nemzetközi segélyeket irányítunk olyan országokba, ahol ez jelentős változást tud hozni az emberek mindennapi életében.
Iszonyú drága lesz, az első 90%-át a hadurak el fogják lopni, és palotát építenek belőle.
Hát ha rosszul csináljuk, akkor mindenképpen, de azért eléggé nagyméretű az az irodalom, ami arról szól, hogy a nemzetközi segélyezést hogyan lehetne hatékonyabbá tenni, és nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha lefizetjük a helyadórakat, hogy teremtsenek olyan háborús helyzetet, hogy senki ne akarjon arra menni. Ez jelenthet rövid távú megoldást, hosszú távú megoldást, viszont csak azt fog jelenteni, hogyha ezeknek a kibocsátó országnak a gazdaságát olyan helyzetbe hozzuk, hogy a tehetséges és nagyra vágyó embereknek, akik egyébként útra kelnek és ide jönnek hozzánk, otthon is lehetőséget teremtsünk, és ezáltal ezeket az országokat további felemelkedéshez segítsük hozzá.
De van elég kraft erő az Európai Unióban, hogy távoli, nem uniós területek gazdaságát emelje föl, amikor közeli uniós területek gazdaságát se lehetett fölemelni csak úgy?
Alapvetően nem annyira a pénzmennyiség fog számítani ebből a szempontból. Tehát sokkal inkább az intézményépítés, sokkal inkább az, hogy sikerül-e működő országokat, tehát működő állami rendszereket létrehozni azokban a partnerországokban, amikről beszélünk, és egyébként ezekben az országban elképesztő mennyiségű pénzeket költöttünk el segélyezésre már eddig is. Tehát nyilván a frankofón Afrikában Párizsnak mindig ott volt legalább az egyik lába, néha kettő is, és néha vitték magukkal az idegen légiót is. Tehát ez az elkötelezettség, ez megvan. Nyilván a gyarmati múlt kapcsán van egyfajta gyanakvás bizonyos európai országokkal szemben, hogy a javunkat akarják, de ne adjuk oda nekik, de ebből a szempontból a kapcsolatok, a személyes hálózatok megvannak. Tehát ha megnézzük, hogy az afrikai diktátoroknak egy jelentős része mondjuk a Sorbonnon meg Oxfordban végzett, tehát nem szükségszerű, hogy ezek az emberek diktátorként végezzék, ha lehet olyan alternatívát kínálni nekik, ami mondjuk nem csak úgy teszi lehetővé a hatalom megtartását, hogy mindenkit megölnek, aki nem rájuk szavaz, hanem mondjuk egyszer az életben egy rendes választást is meg tudnak nyerni, mert olyan gazdasági teljesítményt tudnak a saját kampányuk mögé felmutatni, ami ezt lehetővé teszi. Ezt ők saját erőből nem valószínű, hogy meg fogják tudni oldani, viszont miután a bázis érték elég alacsony, ezért viszonylag kisebb összegek befektetésével is nagyon látványos eredményeket lehetne elérni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő, Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.